Említette a pappáját, ő ugye világhírű zsokké volt, és tulajdonképpen neki köszönhetően ön a gyerekkorát is, hát részben Görögországban töltötte, ő pedig, ha jól tudom, akkor eközben Dániában dolgozott
is,
talán.
Igen, többfelé voltunk, Németországban születtem például, bátyám is, mert akkor szezon volt, akkor ott lovagolt Németországban, térre meg hazajöttek. De szóval ott voltak a legboldogabbak, mondtam a mám akkor Németországban, csak aztán az volt, hogy jött, 33-ban fölkerült Hitler uralomra, és ha az volt a rendelet, hogyha van ottan zsoké, aki nincs állásba, akkor külföldi zsoké nem lehet. Úgyhogy akkor hazajöttek. Akkor voltunk kétszer Romániában, ott is lovagolt, és akkor szerződött le Görögországba. És akkor már utána mentünk, aztán ő elutazott Dániába, mert ott is hívták, és mi meg ott maradtunk, mert hát iskolába jártunk a bátyámmal. De olyanokat csinált például, amikor jött látogatóba hozzánk, hogy befizetett cukra, emlékszem, ilyen édeségboltba. Két hónapra befizette előre, a tízdek a cukrot kaphattunk iskola után, de csak annyit, többet nem. Úgyhogy két hónapig tartott a jó életünk. Egyáltalán ez a gondolat nagyon szimpatikus volt.
És mesélte, hogy a háború után neki volt egy különleges feladata. Ki kellett nyomoznia, hogy hol vannak a versenylovak.
Ja igen, a háború után szétszóródott, szóval a háború elsodorta a versenysportot is sajnos, és a lovakat elvitték a németek általában. De hát úgy látszik, hogy a fele ide ugrott, a fele meg lemaradt, szóval vidéket járták aztán. Apunak van nagy jó élete volt, mert nem csak neki, mert általában a zsokék, hát nem vetették meg az italt. Egyébként felnőtt koromban rájöttem a mentségre, például télen kilovagolnak munkába 7 órakor mondjuk. De téli kabátban nem lehet lovagolni, úgyhogy csak szvetterbe, úgyhogy lehet, hogy én is pálinkáztam volna, vagy mit tudom én, ha megyek. És akkor kaptak egy csomó pénzt, hogy kutassák fel a versenylovakat vidéken, és hát egyébként logikus, hogy kocsmába mentek, mert ott beszélnek általában a gazdák, hát nem mehet be, kopogtathat be minden házba, tessék a lovat megmutatni. És ahol panaszkodtak a lóra, ott mindig kiderült, hogy az versenyló.
De mit panaszkodtak?
Nem akart, hát nem akart húzni például se kocsit, se ekét, semmit az égő, nem boldogultak vele. Ezek megszokták, hogy ajnározzák őket. El vannak kényeztetve egyébként.
Sikerült lovakat visszahozni?
3-4 apu is megtalált Dunántúlon. Alsó Némedibe emlékszem, és Örkénybe is talált egy versenylovat. Úgyhogy, hát ránézésre látták, a versenylónak karcsúbb a lába, más a fizikai, másképp tenyésztik tulajdonképpen őket. De nagyon érdekes, mert 3 éves korukban futják a derbit, a nagy versenyt, és az a csúcsa a lóversenyezésnek, derbit nyerni. És 4-5 éves lovak már nem futnak csak akadályversenyt. Utána mennek Ménesbe, és még 30 évig elélnek. Apu is nyert 25-be derbit, amiből vették aztán a házat, és érdekes volt, a Bajtárs nevű lóval nyerte meg, és nyert vele több versenyt. És egyszer Németországba vitték ki, és ott lovagolt, azt hiszem, lehet, hogy Bécs volt, mindegy, hanem verseny közben a kanyarba kilökték a Bajtárst. Egy ilyen cseh zsoké volt, mondja apu, úgy emlékszik, egyszerűen kitolták a bolyból. Attól fogva nem nyert versenyt. Azt írta apu, egy újságban olvastam, mert ő nem nagyon mesélt, szóval nem dicsekedett soha, hogy hol nyert, meg hányat nyert, nagyon sokat nyert. Azt mondta, hogy elveszette a szívét a verseny iránt.
A ló?
A ló, a Bajtárs. Soha többet versenyt nem lehetett vele nyerni. Szóval elvitték Ménesbe, ott meg a hölgyek nem tetszettek neki, úgyhogy lényegében a Bajtársnak megszűnt a vérvonala. Mert ismerték a A zsokénak nem tudják, ki volt a papája, de a lónak tudják, ki volt a ükapja. Annyira számon vannak tartva ezek, úgy, mint a pedigrés kutyák.
És ő lovagolt valaha?
Én is egyszer kijelentettem, hogy zsoké akarok lenni, nagy patálja volt, akkor hallottam egyedül a szülőket veszekedni konyhába. Gondolom, a mamám védelmébe vett, apu meg, hogy szó se róla, elmentem egy szigeti nevű trénerhez.
Már bocsánat, az édesapja nem akarta, hogy ön zsoké legyen?
Apu nem akarta, gondolom én, mert ők veszekedtek a konyhába. És lényeg az, hogy elvitt aztán. És megfogta a könyökömet, meg a térdemet a tréner, és nem szólt semmit. Lehet, hogy már fizikailag rájött, hogy vagy nagyobb lesz. Az is érdekes, hogy a családban mindig azon a Ferika a legmagasabb, magas. A Ludosnál jöttem rá, hogy én vagyok a legalacsonyabb. Hát én mindig azt hittem, én magas ember vagyok valamennyire. Szóval lényeg az, hogy aztán ott voltam két napig, egyszer fölültettek egy lóról, padiknak hívják a karámokat, ahol nem tud a ló kimenni, mert körbe van véve fákkal. És egy nagyon piszok ló volt. Azaz, hogy őnek öröme volt benne, tudnék, mindig ledobott, hát nyolcszor legalább leestem róla, de homokos alag tulajdonképpen, úgyhogy nagyon nem ütöttem meg magam, nem volt tragédia, és mindig megállt mellettem, és várta, hogy újra fölmásszam rá. Innen gondoltam, hogy ez utólag gondolva szórakozott velem. Tudnék, mindig másképp dobott le. Egyszer így lecsapta elől a fejét, és hátul így kirúgott a két hátsó lábában, csak azt éreztem, hogy még nagy ütést kapok a hátamra, és előttem nincs semmi, a nyakát. Akkor arra sem emlékszem, egyszer feküdtem a földön, már nem tudom, hogy kerültem rá, és a sapkámat ott láttam 5 lépéssel arrább. Akkor néha elkezdett vágtázni, és kitért oldalra, én meg nem. Úgyhogy aztán ez volt a második napon, a harmadik napon mondtam anyunak, hogy én nem szeretek fölkelni 5 órakor. Mondta, jó, aludj tovább. Így fejeződött be a lovas karrierem. Lényegében nem a leesés volt a problémám, hanem az, hogy korán kell fölkelni.
Hát, vagy talán ez is az is. Ferenc, van olyan, amit nagyon szeretett volna megcsinálni, megrajzolni, akár a mérete miatt, akár a témája miatt, és valami miatt nem jött össze?
Azt hiszem, hogy nem volt ilyen vágyam. Nagyon szerencsés természetű vagyok olyan értelemben, hogyha valamihez nincs kedvem, mondjuk könyvillusztráció, nekifogok, akkor már van kedvem megcsinálni. Csináltam a Szent Gellér kiadónak, például illusztráltam, hogy telefon fölhívott a szerkesztőnő, hogy szeretne illusztrálni. Ilyen mese lenne, azt mondja, 2 zacskóról. Gondoltam, hát ez valami isteni, hát olyan humorra lehet ennek, aki kiderült, hogy 2 tacskóról van szó, de akkor már megkaptam a kéziratot, nem lehetett azt mondani, hogy nem csinálom. Hát 2 tacskó volt, az 52 rajz, azon hány tacskó volt, 2 volt mindegyiken. Úgyhogy összesen számolom. És ráadásul én nem... Szóval rossz a memóriám olyan szempontból, a tárgyi memóriám. Úgyhogy így nem tudok én tacskot lerajzolni, nem tudok lerajzolni egy villamost hajszál pontosan, hogy hol van a lámpája, hogy néz ki. Azért van furák a rajzaim, mert kénten vagyok azt rajzolni, ahogy én elgondolom. Úgyhogy ezek a tacskókat próbálkoztam vele, tulajdonképpen hát meg valószínűleg karácsonyra jelenik meg a könyv. Szóval, de ez is aztán a kedvem volt, csak nem tudtam jó megcsinálni szerintem, de ez titok maradjon, remélem.
Most egyébként dolgozik valamin?
Most ilyen téri képeket csinálok. 3 galériának úgy nagyjából dolgozok, Vácra dolgozok még állandóan. Van is egy ígéretem, amit könnyelműen tettem, hogy a régi Vácról csinálok egy sorozatot. Ahhoz is neki kellene fogni, és ilyen téli képeket kértek a Szegedi Régi Híd Galéria, nagyon szép neve van.
Ezek akkor kereskedelmi galériák, nem? Tehát ezek abszolút megvásárolható műtárgyként.
Nem biztos, mert a Szegedi például azt hiszem nem adja el. Uh-huh. A Watson most két helyen van kiállításom, van egy állandó kiállításom, ahol az a városi, a rajz tulajdona, és van egy Pap László, aki tulajdonképpen elindította ezen a pályán, ha úgy lehet mondani, de én remélem még mindig, hogy karikaturista vagyok, és karikatúrákat rajzolok, mert anatómiailag nem stimmelnek a rajzaim. És azért szerettem neki rajzolni, mert például ő csak figurális képeket gyűjtött. És már tetszett, hogy van egy galériás, akinek van koncepciója, hogy ő ez. És így kerültünk össze, van 2000 tájékán. És attól fogva szüntelen ostromolt rajzokért, megcsináltam. Annyira lelkes volt, néha ő fűrészelt ilyen lapokból, hogy majd csak csináljak. És ő neki van most karikatúra múzeumot akar megalapozni. Úgyhogy most neki is rajzolok.
Volt egyébként akár hazai, akár nemzetközi, hát, hogy mondjam, példaképe, vagy mestere? Vagy olyas valaki, akinek nagyon szerette a stílusát, és hatott önre?
Hát valószínűleg a Saint-Pé nevű francia rajzoló, nagyon kedves rajzai voltak neki. De egyébként nagyon sokszor nézek, hogy jaj, de jó lenne így rajzolni, de nem tudok, én csak úgy tudok, ahogy tudok. Szóval érdekes, az ember azért nem tudja a saját árnyékát átlépni. Hiába szeretnék úgy rajzolni, mert sokszor meg tetszenek, általában karikatúrákat szeretem. Úgyhogy vannak ilyen példaképek, akikből semmit nem merítek, mert nem tudok.
És önből kik merítenek? Vannak tanítványok, vagy akik időnként fölkeresik, akár tanácsért, akár megmutatják a munkáikat?
Hát ez érdekes volt, mert a Ludas Matyinál mindenkihez járt valaki. Én kifogtam a Nagybandó András szerencsére, aki viszont tud rajzolni. Csak aztán indult inkább a humor felé, és volt egy Bányai nevű nagyon jó grafikus, Amerikába befutott, múltkor volt pont Magyarországon, aki nagyon jó rajzolt, de egyszer csak kiderült, hogy nem tud minden héten. Szóval minden héten le kellett tenni 7-8 viccet az asztalra, akár fújt a szél, akár hó volt. 30 éven keresztül, már azt se tudom mennyi rajz, azt számolni nem tudok rendesen. Szóval ilyen értelemben az embernek nincs példaképe, mert csak azt tudom csinálni, amit tudok.
Amikor megtudta ezt az elismerést, a nemzetművész elismerést, és hát gondolom a szűkebb családnak, bár nagyon titokba kellett tartani, ezt tudjuk, de a szűkebb családnak azért megsúgta. Mit szóltak, mit mondtak?
A fele még nem tudja. Én nem szerettek így. Szóval ne tőlem tudják meg, mert dicsekvésnek tűnik. De nagy öröm, meg kell, hogy mondjam. Azért mégiscsak nem mindennapi kitüntetés. És hát örül az ember neki. Csak kicsit néha úgy érzem, hogy túl vagyok értékelve. Nem tudom miért.
De miből érzi ezt úgy?
Hát nem tudom, a rajzaim minősége, vagy nem tudom mitől. Én nem tudom fölmérni, hogy például, nem akkor már dicsekszek, nyertem Berlinben egy Grand Prix díjat, a Bolondok, van egy rajzom a Bolondok, ahol két vár harcol egymással, folyik a vér, meg minden, és egyik udvari bohóc átmegy a másikhoz, és ott barátságosan beszélgetnek. Na most ezzel a rajzzal a Peter Ustinov volt egy híres színész.
Hogyne.
És ő írt hozzá előszót a Bolondokról, ő volt a zsűri elnöke, és volt még egy Heinz Rühmann, azt csak a idősek ismerik Magyarországon, nagyon jó német humorista volt, Dunakeszin a moziba emlékszem, minden filmjét megnéztük. Ő volt, akivel aztán lekezeltem, mert a Ustinov az elutazott még aznap este. Zsűrzés után.
Van olyan hely egyébként, ahol szívesen állítanak ki?
Nekem nincsen, mert lényegében az egy nagy öröm volt, mert Bécsi Collegium Hungaricumban volt kiállításom, Párizsban volt kiállításom, Bázelben megvásárolt a Karikatúra Múzeum. Csináltam néha szobrokat, ott vannak a szekrény tetején. hogy a karikaturista szobrát megvették, hogy csúzli van a kezébe, de a két füle mellett megy a csúzlinak a gumia. Tehát az egy karikaturista, hogy ellövi a saját fejét, hogyha elengedi a csúzlit. Ez sokáig ott volt a előcsarnokban, a Bázeli Múzeumban. Úgyhogy ezeken a helyeken van. Akkor voltunk, érdekes volt, mert német városok meghívtak karikaturistákat, hogy rajzolják a várost. Előttünk japánok voltak, és meghívtak négyünket. Németországban voltunk minden héten, Bomba, Kölnbe és Bielefeldbe, és rajzoltuk a várost. És ott is a városi múzeum, és azt ott kellett hagyni, amit rajzoltunk, úgyhogy azokban a múzeumokban, ezekben a városokban is van. Úgyhogy Hannoverben van egy karikatúra múzeum, ott is van két rajzom. És itthon hát nagy öröm ez a Váci állandó gyűjtemény.
Ez kicsit ilyen arszpoétika is, hogy a karikaturista az, aki tulajdonképpen a saját fejével lő?
Hát kicsit az arszpoétika szerintem, hogy legalább egyet mosoly suhanjon át a arcukon, akkor már az ember meg lehet elégedve. Örömet okozni. A nasze arszpoétika nincs szerintem.